megjegyezni azt még hozzá, hogy mint... Oké, okay. Rendben van. Hogy a közösségben minden negyed év első szombatja az böjtés imanap. Úgyhogy a legközelebbi ilyen böjtés imanap az majd 3 hónap múlva. Az imanapi anyagnak a címe az lesz, mint a 10 naposé, most is az ennek a mai imanapi anyagnak a címe, hogy építsünk újjá az oltárt, és különleges imára hívás, hogy imádkozzunk osztatlan szívért. Tehát ez a mostani alkalom erről fog szólni, osztatlan szívnek a problémájával. Azt így az imaheti anyag, hogy arra hívunk, hogy csatlakozz hozzánk 2023 első negyed évének ima napján. Imádkozzunk mélyebb kapcsolatért Jézussal, önmagunk, családunk és szeretteink számára. És most szeretném felolvasni a fiataloknak szóló részt, én kérlek, hogy figyeljetek, mert önmagában ez is majdnem megfelel egy ige hirdetésnek. Nagyon-nagyon fontos történet. És ez így hangzik. Néhány híres énekes már gyermekkorában lelkesedett azért, a zenéért, de nem ez volt a helyzet Gabriellával. Bolíviában nőtt fel, és szíve tele volt Jézus iránti szenvedéllyel. Édesanyja születésénél fogva Jézus szeretetére és a Biblia ismeretére nevelte. Amikor 9 éves lett, életét keresztség által Jézusnak ajándékozta. De ahogy teltek az évek, kezdte úgy érezni, hogy vonzák a világ örömei, és ezeknek az örömöknek az ajtaja a zene volt. Gabriella az iskolai szünetekben hobbiból énekelt, aztán felkérték, hogy csatlakozzon egy zenei együtteshez, és örömmel beleegyezett, mert úgy gondolta, hogy zenei karriert kezdhet, és híres lehet. 19 éves korában már biztos volt benne, hogy az éneklés az élete. Egyetemi tanulmányai során Gabriella több zenei együttesben is énekelt. Aztán néhány barátjával új együttest alapított, amely azonnal sikert aratott. Az együttes számos rendezvényen lépett fel, Gabriella pedig szívesen járt a bulikba. És szívesen költött pénzt puccos dolgokra. Szeretett énekelni, és különösen szeretett pénzt költeni. De amikor nem énekelt, vagy nem költött pénzt, belül üresnek érezte magát. Úgy tűnt számára, hogy az életnek nincs értelme. Gabriella nem maradt teljesen az adventista gyülekezetből. Néhány szombat délelőtt megpróbált kereszténynek lenni, de az istentiszteletek újból után visszatért a másik élethez. Egy szombat délelőtt a gyülekezetben a zenei szolgálatot hallgatta, amikor a szívében megszületett a vágy, hogy ő Istennek énekeljen. Gabriella elkezdett rendszeresen gyülekezetbe járni, nem csak a délelőtt istentiszteletre, hanem a délutáni programokra is. Adventista énekeseket kezdett hallgatni. Arra gondolt, hogy elhagyja a világi zenét, de még mindig küzdött azzal a vágyával, hogy híres legyen. Imában Istentől kért segítséget. Aztán a COVID-19 világjárvány mindent leállított. Gabriella nem tudott többé színpadra lépni. A kétségbeesés helyett azonban hatalmas megkönnyebbülést érzett. Most már könnyebben megszakíthatott minden kapcsolatot, élete üres, értelmetlen részével. Hamarosan Biblia tanulmányokba kezdett. Amikor befejezte a Biblia tanulmányokat, úgy döntött, hogy újra kereszteléssel ismét Istennek szenteli a szívét. Úgy érezte, hogy Isten új lehetőséget ad neki, hogy érte éljen. Gabriella kevesebb, mint 1 évvel a járvány kitörése után lépett a keresztelő medencébe. Imájában kijelentette, hogy minden, amilyen van, Istené. Neki akarta adni az egész szívét. Életemet, lelki ajándékomat, tehetségemet a te szolgálatodra adom, imádkozta. Most Isten dicsőségére énekel, és szemináriumokat és bibliatanulmányokat tart azoknak, akik ezt igénylik. Az ő hatására már 4 ember megkeresztelkedett. Gabriellának különös üzenete van a fiatalok számára. Aki hozzá hasonlóan kísértésbe eshetnek, hogy a világ vonzerejének engedjenek, ne vesztegessétek az időtöket a világban, mondja. Minden embernek vannak adottságai, tehetségei, csak fel kell fedezni, és Isten dicsőségére használni. Gabriella megtanulta, hogy valóban megéri Jézusnak adni a tehetségünket. Kérjük Jézust, hogy segítsen nekünk, hogy neki adjuk talentumainkat, mert soha nem fogjuk megtalálni a boldogságot, ha a világot követjük. A legnagyobb öröm akkor van, ha teljes, oszthatatlan szívvel szolgáljuk Jézust. Hát ez volt a gyermektörténet, azt mondom, hogy ez majdnem egy ige hirdetés, és az imanapi anyagot is kinyomtattam, nem gondoltam végig felolvasni, mert hosszú lenne, mert van ajánlás az ige hirdetésre, és egy rövid ige hirdetéssel is készültem, és az is a vágyam, hogy az ige hirdetés után majd közösen többen imádkoznánk, hiszen imanapon elhangzott az is, hogy milyen fontos, hogy közösen imádkozzunk. Így kezdi az imanapi anyag, hogy a Timóteus 2. levél 3. fejezet 5-ben arról olvasunk, hogy az utolsó napokban a hívők megőrzik a kegyesség az Istenfélelem látszatát, de nélkülzik annak erejét. Szeretnénk, hogy nem mi legyünk ezek. Ezért választottuk a címet, hogy építsük újra az oltárt, és imádkozzunk osztatlan szívért. Ellen vált meggyőző szavakkal szól hozzánk. Az Úr azt mondja az ő népéről, ti vagytok a föld sója, vagyis ti vagytok az az elem, amely megóvja a földet a teljes elviromlástól. A megváltó így folytatta, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni, semmire se való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Az ízetlen só illusztrációjával Krisztus azokról ad leírást, akiknek az Istenfélelem formája megvan, de nem ismerik annak megmentő erejét. Az a só, amely nem rendelkezik azokkal az elemekkel, amelyek megőriznek a romlástól, megtartja formáját, és a só látszatát kelti, de értéktelen. Így van ez azokkal is, akik megőrzik az Istenfélelem látszatát, de életgyakorlatukban nem nyilvánulnak meg az igazság élő elvei. Máskor ezt írta, azok számára, akik a halhatatlan élet koronájáért küzdenek, nagy jelentőséggel bír, ha tudják, hogy Istenfélelemnek nem csak a formája, hanem az ereje is fontos. Erre az imanapra azt tervezzük, hogy gyülekezeti családként gyűlünk össze, Istent imádjuk, őt dicsőítjük, és különös módon kérjük őt, hogy mélyítse el a vele való közösségünket, és töltsön be szent lelkével, hogy hatékony tanúi lehessünk. Itt az ideje, hogy nemet mondjunk a puszta kegyességi formákra az életünkben. Készen akarunk állni Jézus eljövetelére. Hívunk, hogy csatlakozz hozzánk erre a szent gyönyörű időre, amikor egymással összefogunk, ahogy Isten erre elhívott bennünket. Ezt az üzenetet kaptuk. Most az idő közelettével Isten népének még buzgóbbnak és éberebbnek kell lennie, nem szabad bízni saját bölcsességében, hanem csak is vezetője bölcsességét szabad szem előtt tartani. El kell különíteni egy napot az imádságra és bőtre. Nem szükséges feltétlenül minden ételt megvonni magunktól, viszont a mennyiség legyen szerény, és törekedjünk a legegyszerűbb ételeknek a fogyasztására. Még egy idézet, üzenet az ifjúságban, azt írja Ellen White, semmitől sem fél jobban Sátán, mint attól, hogy Isten népe megtisztítja az utat, eltávolítja az akadályokat, hogy így az Úr lelkével eláraszthassa elernyed egyházát, megtéretlen gyülekezetét. Most nem a széthúzás ideje van, hanem annak, hogy imában összefogjunk, és igyekezzünk szívünket alkalmassá tenni a késői eső kiáradásra. Zsidó 14.24.25 ezt írja, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetve és jó cselekedetre buzdítsuk. Bátorítsuk egymást annyival inkább, mert látjátok, hogy közeleg a ma nap. Tehát az első negyedév témája az, hogy építsük újra az oltárt, vagyis legyen egy imádkozó helyünk, akár a lakásunkon belül, vagy kívül egy hely, ahol nem zavarnak, ahol nincs zavaró körülmény, ahol kitárhatjuk szívünket szabadon, nyugodt körülmények között, mennyei atyánk jelenlétében. Megbeszélhetjük vele a dolgainkat, terveinket, céljainkat az életünkkel, nehézségeinket, próbáinkat, örömeinket, ahol újból és újból átadhatjuk, felajánlhatjuk az életünket neki. Tehát imádkozzunk osztatlan szívért. És most az imanapi anyag prédikáció készítésére ennyi címet sorolt fel, hogy bőven volt választás. Felolvasnám, aztán majd egy témáról szeretnék beszélni. Józsué 24.15-ben válasszatok ma, hogy kit szolgáljatok. Azután Máté 6.24 szerint nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak. Ugye az osztatlan szív az ima anyag címe. Menekülj a kegyesség látszatával, és élj Isten erejével. 2 Timoteus 3.1-7-ig. Aztán Joel 2.12-32-ig szíveteket szaggassátok meg, és ne ruháitokat. Lukács 1.17 az apák szívének visszafordítása a fiakhoz. Keressétek az Urat teljes szívvel, Jeremiás 29.13. Ézsaiás 55, keressétek az Urat, míg megtalálható. Jakab 4.8, tisztítsátok meg a ti szíveteket, ti két lelkűek. Róma 2.28-29, legyetek keresztények belsőképpen. Aztán Lukács 11.39, a farizeus képmutatása, kívül tiszta, belül szennyes. Zsoltár 51.6, Isten a belső tisztaságra vágyik. Aztán Máté 5.13, mi történik akkor, ha a só ízét veszti? Majd Márk, Máté és Lukács evangéliumában, hogy szeresd az Isten teljes szívvel, lélekkel és elmékkel. Egy témáról fogok beszélni, hogy amiért felsoroltam, annak az az oka, hogy milyen gazdag választék van. Szinte a Biblia erről szól, hogy osztatlan szívűek legyünk, hogy a szívünk csak Jézusé legyen. A második szempont, hogy legszívesebben mindegyikről beszélnék, de kimerítenem mindent. Úgyhogy egy témáról beszéltem, nem volt könnyű a választás, és úgy gondoltam, hogyha imádkozom érte, az segít. És az a késztetés, az a meggyőződésre túl rá rajtam, hogy Józsué könyvét választom, a 24. fejezetet. Úgyhogy én kérlek benneteket, hogy Máté meg fogja nyitni, de ha valaki a Bibliában szeretné követni, akkor nyissa ki ott az igét. Ugye ennek a témának a címe az, hogy válasszatok ma, hogy kit szolgáljatok. És ugyanaz az időnk elment, és szeretnék néhány gondolatot ezzel kapcsolatban megemlíteni, de ahhoz, hogy ez egybefüggő és érthető legyen, hosszabb részt olvasnék Józsué könyve 24. fejezetéből. Az egész fejezet rendkívüli, komoly, nagyon ünnepélyes. Arra kérek mindenkit, hogy így olvassuk. Józsué pedig összegyűjt Izraelnek minden nemzetségét Sikembe, és előíve Izraelnek véneit, fejeit, bíráit, felügyelőit, és odaállanak az Úr elébe. És mondta Józsué az egész népnek, ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, a folyóvizen túllakoztak régen a ti atyáitok, Táré, Ábrahámnak atya és Nákornak atya, és idegen isteneknek szolgáltak. De áthoztam a ti atyáitokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és álhordozám őt egész Kánaán földén, és megsokasítom az ő magvát, adtam néki Izsákot. Izsáknak pedig adám Jákobot és Ézsaut, és Ézsaunak a Szeérhegyét adám birtokul, Jákob pedig és az ő fiai alámentek Egyiptomba. Majd elküldtem Mózest és Áront, és megverém Egyiptomot úgy, ahogy cselekedtem vala közöttük, azután pedig kihoztalak titeket. És kihoztam a ti atyáitokat Egyiptomból, és jutottatok a tengerhez, és űzék az egyiptomiak a ti atyáitokat szekerekkel és lovasokkal a vörös tengerig. Akkor az Úrhoz kiáltanak, és homályt veteti közétek, és egyiptomiak közé, és rájuk vivé a tengert, és áborítá őket. A szemeitek is látták azt, mit cselekedtem az egyiptomiakkal. Ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában. Majd elhozálak titeket az emeurusok földjére, akik túllaktak a Jordánon, és hadakozának ellentek, de a kezetekbe adtam őket, és bírjátok az ő földüket, őket pedig eltörlém a ti orcátok elől. Majd felkelt Bálák, a Cippor fia, Moábnak királya, és hadakozik Izraellel, és elkülde és hivatá Bálámot, a Beor fiát, hogy átkozzon meg titeket. De nem akarám meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott titeket, és megszabadítálak titeket az ő kezéből. Majd által jövétek a Jordánon, és jutátok Jerikóba, és hadakozának veletek Jerikónak urai, az Emereus, Perizeus, Kananeus, Gitteus, Gilgazeus, Kiveus és Jebuzeus. De a kezedék kezetek vadám őket. Mert elbocsátám előttetek a darázsokat, és űzék azokat előletek, az emeurusok két királyát, de nem a te fegyvered által, és nem a te kézíved által. És adám néktek földet, amelyben nem munkálkodtál, és városokat, amelyeket nem építettetek. Mégis bennük laktok szőlőket és olajfákat, melyeket nem ti ültetetek, de esztek azokról. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletes szívvel és hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltok. Szolgáltak ti atyáitok túl a folyóvizen, és Egyiptomban szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választhatok magatoknak még ma, akit szolgáltok, akár azokat az isteneket, akinek a ti atyáitok szolgáltak, amik túl voltak a folyóvizen, akár az emereusok istenét, akik földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. A nép pedig felelt és mondta, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek, sőt, inkább az Úr, a mi Istenünk az, aki felhozott minket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgálatnak házából. És aki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden utunkban, amelyben járjunk, és mindam a népek között, amelyek között áthajöttünk. És kiűzött az Úr minden népet, az emereust és a földnek lakóját a mi orcánk elől. Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk. Józsué pedig mondta a népnek, nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket. Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek, akkor elfordul és rosszal illet benneteket, és megemésztiteket, minek utána jót cselekedett veletek. Ekkor mondta a nép Józsuénak, nem, mert mi az Úrnak szolgálunk. Józsué pedig mondta a népnek, bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy neki szolgáljatok, és mondának, bizonyságok. Most azért hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz, Izrael Istenéhez. És mondta a nép Józsuénak, az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk. Szerzze azért Józsui szövetséget a néppel e napon, és ada elejében rendelést végzét Síkemben. És beírá Józsué dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és oda helyezteti a cserfalá, amely van az Úrnak szent házában. És mondta Józsué az egész népnek, ez a kő lesz ellenünk bizonyságul, mert hallotta az Úrnak minden beszédét, amelyet szólott vala nekünk, és ez lesz ellentek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti istenetek ellen. És elbocsátotta Józsué a népet kit-kit a maga örökségébe. Tudom, hogy nem volt rövid felolvasás, de rendkívüli történet, és úgy gondoltam, hogy sokkal jobb, hogyha felolvasom, mint ha én magam foglalnám össze. Miről beszéltünk, vagy miről szól a Szentírás, csak egy-két gondolat. Józsué kigyűjtött össze? A népnek az előjáróit. Előjáróit. Józsué mit tett? Elmondta az Úr üzenetét, hogy honnan, hogyan és miért hívta ki a világból az ősatyákat. A folyóvizen túlról és Háránról, valamint az utódokat Egyiptomból, és vezette őket végig a pusztában, majd letelepítette őket Kánaán földjén. És az jutott az eszembe, hogy én nem tudom, hogy benneteket honnan hívott ki a nép, az Úr, hogy az ő népévé legyetek. És arra gondoltam ebből a leírásból, hogy egyeseket talán a folyóvizen túlról, a holdkultuszból, mert hogy Úr városában a holdat imádták. Ma ezt én úgy mondanám, hogy az ezotériából, vagy az okkultizmusból, sámánizmusból, én nem tudom miből, és hosszan lehetne sorolni. Másokat talán a világi évhajhászásból, erkölcstelenségből, mint a Lótot Szodomából, vagy Mária Magdalénát a tíz város egyikéből, Magdalából menekítette meg. Vagy ismét másokat a formai külsőségekre és emberi hagyományokra épülő vallásosságból. Vagy másokat különböző megkötözöttségekről, dohány, alkohol, kábítószer és a többi. Vagy ezeknek akár az összességéből. Ezt ti és az Úr pontosan tudja. És ha egymással megosztjuk a megtérésünket, akkor mindnyájan újabb és újabb csodában részesülhetünk. Azt olvastuk a 14-től a 16-ig, de csak a 14. verset olvasnám újból, azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel, hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen, Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Én megmondom őszintén, hogy nem gondoltam azt, hogy az a csapat, vagy azok az emberek is nép, akik bevonult Kánaánban, hogy már vannak idegen isteneik, bálványaik. Hát itt ezt olvastuk, hogy hányjátok el az isteneteket. Józsuénak a válasza elsőre olyan furcsa volt nekem, olyan érdekes, mert hogy a nép már elkötelezte magát az Úr szolgálatára, és Józsuénak pedig az volt a válasza a 19. és 20. versben, hogy Józsué pedig mondta a népnek, hogy nem szolgálhattok az Úrnak. Pedig ők előtte azt mondták, és azt olvastuk, hogy de ők szolgálnak az Úrnak. És Józsué pedig azt mondta, hogy nem szolgálhattok. Miért? Mert szent Istenő, féltőn szerető Istenő, és nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket. Hogyha elhagyjátok az Urat és szolgáltok idegen Istennek, akkor elfordul és rosszal illet benneteket, és megemésztiteket, minek utána a jót cselekedtétek. Ezt tartottam nagyon fontosnak, hogy mit jelent az, hogy az Úr féltőn szerető Isten. Elsőként is honnan itt idézi ezt Józsué? Tudom, emlékeztek, hogy a 10 parancsolatnak a másik parancsolata miről szól Mózes második könyve, 20. rész 4-től 6-ig, amíg Máté megkeresi, olvasom mindjárt meg, megtalálja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fent az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyát védkét a fiakban, harmad és negyed ízziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer ízziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Mit jelent az, hogy féltőn szerető Isten? Azt olvassuk, hogy a jelentés az, hogy féltékeny. De úgy, hogy riválist nem tűrő, és kizárólagos szolgálatot elváró. És azt gondoltam végeben a parancsolatban, hogy Isten nem véletlenül tette a második parancsolatban egymás mellé a bálvány készítésének, az imádatának, a tiszteletének a tilalmát a féltőn szeretéssel. Mert ezek egymást kizárják. Isten ezzel azt mondta ki, hogy ne legyen a szíved megosztott. Azt mondta ki, ha mégis az, akkor ez lelki paráznaság velem szemben, hogy én féltékeny Isten vagyok, én féltőn szeretlek, és tőled az egész szívet kérem. Nem akarom, hogy bárki közénk álljon. Vagyis Sátán miért küzd? Azért, hogy lehetőleg ne térjenek meg az emberek. Ha mégis megtér, akkor tovább küzd, azért, hogy felemás megtérés legyen. Nem baj, ha marad egy kis holtkultusz, egy kis ezotéria, hát emlékeztetünk vissza az embert vissza, hogy milyen fontos volt neked régen a csillagjegyek, meg a horoszkóp és a többi. Nyugodtan szolgálhatsz az Úrnak, megtérhetsz, hát azért, mégis azért, ebből egy picikét azért nyugodtan használjál, vagy hogy van egy kis borocska még. Szóval, ha meg is térsz az Úrhoz, de azért egy kis borocskát. Én emlékszek arra, hogy egy nőtestvérünknek a férje elhozta a gyülekezetbe, szerette, tisztelte, ott volt, mint barátkozó, de nem tudott lemondani a borocskáról. Egy életet gyülekezetbe járta el, de egy ilyen felemás helyzet volt, értek. Az, amit a történetben olvastunk, Gabriellánál volt, hogy szerette a világi zenét, gyülekezetbe is el, de érezte, hogy ez a kettő nem működik, nem megy. Az Úr pedig azt mondja erre, hogy ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én féltőszerető Istened vagyok. Nagyon sajnálom, hogy ennyire megy az ige, sok minden volt az ige hirdetés előtt, de ezt is megértem, mindig az ige hirdető az, akinek jól be kell osztani az időt, mindegy, hogy mennyi van. De amikor olvastam végig a 24. fejezetet, én azt értettem meg még, hogy ez a fejezet, ez gyakorlatilag az első és a második parancsolatról szól. Emlékeztek, hogy miről szól az első parancsolat? Itt följebb egy picit légy szíves. Miről szól az első parancsolat? Foglaljuk össze. Az első parancsolat arról szól, az Istennek a szabadításáról, nem? Vagyis a kegyelemről. Az első parancsolat a megváltásról. A Golgotáról, az Isten bárányáról, az Isten szeretetéről. hogy Isten az, aki megszabadít, aki kihoz a világból, kihoz mindazokból, amit felsoroltam, akár a folyóvizen túlról, vagy bárhonnan, és hozzátérik. Izrael is már bevonult Kánaánban, mégis már volt, akiknek megosztott szívük volt. Nagyon, nagyon ünnepélyes volt a kivonulás. Nagyon jól tudjátok és emlékeztek, hogy a kivonulás éjszakája előtt mit kellett tenni a népnek. Miért tudtak ők kimenekülni? Hogyha csak lett volna egy ember is, aki nem hinti meg az ajtótokot kívülről, megszabadulhattak volna Egyiptomból? Nem. Miért nem szabadulhattak volna meg? El kellett volna temetni a gyermeket. Nem tudtak volna. Hogy én elgondoltam azt, hogy Isten megbízta a családfőket, az apákat, a férfiakat, hogy mit tegyenek a pászka bárányjal. Emlékeztek, levágták, felfogták a vérét, ráhintették az ajtótokra, minden izraelita ezt csinálta a házánál. És mit kellett tenni a húsával? Meg kellett enni. Mire tanít bennünket a kiontott vér, és mire tanít bennünket a bárány, vagyis akit jelképez, az Úr Jézus Krisztus testének a fogyasztása. Emlékeztek? Az Úr Jézus azt mondta János evangéliumában, hogy aki eszi az én testemet, iszta az én véremet, örök élete van. Utána pedig ezt megmagyarázta, mert azt mondta, hogy aki fejéből. A Szentírással kapcsolatban, igen, azt mondta, hogy a beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet. Azt mondta, hogy gyakorlatilag a Szentírásban, az írott igében benne van mindaz, amire nekünk szükségünk van. Hogy az Úr Jézus Krisztusnak a vére az megtisztít minden bűntől. Teljesen megszabadít. És a Szentírásnak az olvasása, az ő testének a fogyasztása, az pedig segít bennünket, hogy a hitéletben folyamatosan megújuljunk. Nem tehetjük le egy napra se a Szentírást a kezünkből. Tanulmányoznunk, olvasnunk kell, és nem tehetjük le az imádságot. A második parancsolat, amiről szól, szintén arról szól, hogy ne imádd és ne tiszteld a bálványokat azért sem, mert hogy te tapasztaltad, hogy én vagyok a te Istened, és hogy nekem hatalmam van arra, hogy megszabadítsalak. Én kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Ezért semmilyen más idegen Isten ne tiszteld, mert féltőn szerető Isten vagyok. És ha azt látom, hogy újból bűn van az életedben, akkor csatába megyek ellened, és szeretnélek teljesen megszabadítani a bűnből. Azt olvasom, a profétaság lelke ezzel kapcsolatban ezt írja, nem olvasom fel az egész részt, nagyon elment az időnk, hogy amíg saját erejükben és igazságukban bíztak, lehetetlen volt bűnbocsánatot nyerniük. Isten tökéletes törvények követelményeinek nem tudnak eleget tenni, így hiába fogadkoztak, hogy az Istent szolgálják. Csak a Krisztusba vetett hit által nyerhetik el bűneik bocsánatát, és kaphatnak erőt az Isten törvényei iránti engedelmességhez. Fel kell hagyniuk azzal, hogy saját erőfeszítéseik árán próbálják elérni az üdvösséget, egészen teljesen a megváltó érdemeiben kell bízniuk, ha azt akarják, hogy az Isten elfogadja őket. Hogyan rövidítsek? Talán úgy, hogy gondoljuk, hogy mi tudunk a saját erőnkből Istennek engedelmeskedni. A saját erőnkben és igazságunkban bízni, és ezen a módon bűnbocsánatban részesülni, hogy bűnbocsánatot kaphatunk. Fel kell hagynunk azzal, hogy saját erőfeszítéseink árán próbáljuk elérni az üdvösséget. Egészen a megígért megváltó érdemeiben kell bíznunk, ha azt akarjuk, hogy Isten elfogadjon bennünket. Tehát az első negyed évi imanapnak a témája, hogy építsük újjá az oltárt, az imaoltárt. Legyen egy imádkozó helyünk. Találjuk meg azt a helyet, ahol nyugodtan, csendben, zavartalanul kitárhatjuk a szívünket az Isten előtt. És én úgy gondolom, hogy ezt én kívánhatom az új évbe, és ez lehet egy előttünk álló cél ebben az új évben. Még az új évvel kapcsolatban egy gondolat Ellen White-tól azt írja, most kezdődött el az új év. Milyen volt az elmúlt év keresztény életed fölötti feljegyzése? Hogyan áll jegyzőkönyved a mennyben? Kérlek benneteket, fenntartás nélkül adjátok át magatoknak Istennek. Megosztott-e a szívetek? Ajánljátok most át teljesen az Úrnak. Élettörténetetek legyen más, mint az elmúlt év története. Alázzátok meg lelketeket Istenlőtt. Boldog az az ember, aki a kísértésben kitart, mert a hűnek bizonyul, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt. Tegyetek félre minden nemű tetetést és színlelést. Viselkedjetek természetesen, legyetek igazmondóak minden gondolatban, szóban és cselekedetben. Tekintse inkább alázatosan egyik a másikat magánál kiválóbbnak. Sose feledjétek, hogy hitéletünket szüntelen örködéssel és imával kell erősíteni. És ameddig Jézusra tekintesz, addig biztonságban vagy. Imádkozzunk osztatlan szívért, hiszen ez az iga hirdetésnek az alap gondolata. És ez így hangzott, hogy féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel, hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltok. Azokat is, amelyeknek a folyóvizen túl szolgáltak, akiknek Egyiptomban is szolgáltak, vagy akár az Emerősök földjén. Nekünk is azt mondja az Úr, hogy teljesen térjünk meg, és ne legyen megosztott a szív. Ez igazában egy nemes cél erre az új évre nézve. Én nem tudom, hogy ez a ma, hogy még választhatok ma, ami személyes életünkben mikor következik be. Mikor lesz az a ma? Én remélem, hogy úgy van, hogy minden reggel, újból és újból rábízzuk magunkat az Úrra, és imádkozunk azért, hogy a szívünk a mai napon is oszthatatlanul csak is az övé legyen. És közösségileg, mondjuk a Fehérvár csurgai gyülekezetben, mikor jön ez a nap? Mikor lesz az a ma? Mi szerint az ígében ezt olvastuk, hogy választhatok magatoknak még ma. Kinek akartok szolgálni? Akár azokat az isteneket, akik a ti atyáitok szolgáltak, míg túl voltak a folyóvizen, akár az Emerősök istenét, kinek a földjén lakoztak. Én azonban és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, és én szívemből ezt kívánom, hogy ez legyen az összefoglalása az elhangzottaknak. Józsuénak a példája és Józsuénak a választása, hogy ő azt mondta, hogy én azonban és az én házam népe, nem csupán a saját család, hanem a gyülekezet, az Istennek a népe, mi azonban az Úrnak szolgáljunk, és ha ez segítsen bennünket az Úr az ő kegyelméből. Amen.